Az Esziánsz Fesztivál egy másik előadása a témánk, Nádas Péter találkozás című tragédiáját a Katona József Színház két színésze adja elő, Fullajtár Andrea és Glovicki Bernát. A történet egy fiatal fiú és édesapja egykori szerelmének a találkozását dolgozza fel, és aki itt van velünk a vonalban, a rendező Török Marcell. Hello, Marci!
Sziasztok, jó estét!
Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ez egy olyan történet, ami 1979-ben íródott. 85-ben mutatták be először, és akkor talán relevánsnak volt mondható az a sztori, ami egyébként, amit mindjárt megtudunk, és ki fogunk egy picit bontani. De azóta keveset játszották, és ezt most te elővetted. A darab téged talált meg, vagy te szerettél volna ezzel valamit kezdeni?
Én szerettem volna ezzel valamit kezdeni, de kicsit visszaugorva a picivel távolabbi múltba, ez az egész úgy történt, hogy a Katona József Színházban dolgozom, és valamikor tavaly tavasszal a Máté Gábor megkeresett azzal, hogy az E-Színház ilyen inkubátor program keretein belül nagyon szeretné, hogyha a Katonában egy új előadás létrejönne direkt online felületre. És mivel én filmrendezőként tanultam az SF-én, majd a Free SF-én, ezért valahogy kézenfekvőnek tűnt a Gábornak, hogy ezzel esetleg foglalkozzak én. És akkor nagyon rövid gondolkodás után én a találkozással álltam elő, hogy nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Ami úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag amikor a Gábor ezt említette nekem, akkor utána ez fél órán belül nagyjából beugrott nekem. És én még régebben az egyetemi tanulmányaim alatt olvastam ezt a drámát, és azóta néha-néha így eszembe jutott, vagy volt egy nagyon furcsa készítés bennem, ami nem engedett el, hogy ezzel foglalkozzak, aminek valószínűleg az volt az oka, hogy egy nagyon rejtélyes történetről és szövegről van szó, ami szerintem elég nehezen is adja meg magát, és nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy 100%-ig pontosan megérthető. Nagyon elrugaszkodik attól a realista hagyománytól, amit többségében filmben vagy színházban találkozhatunk. És ez a rejtély, amit a szöveg sugalt, ez nagyon foglalkoztatott engem, és ezért szerettem volna ezzel foglalkozni. Még annyit hozzátennék, hogy nagyon érdekes volt az, hogy amikor olvastam, akkor is színpadon picit nehezebben tudtam elképzelni. De filmként sem, tehát hogy egy ilyen illusztratív filmformában sem nagyon találta meg a helyét. Viszont ez a hibrid műfaj, amit ezek az online színházi előadások nyújtanak. Ebben én azt éreztem, hogy ez nagyon jól összepasszolhatna, és végül is...
Ez létezik, hogy megtalálta a platformját ez a darab?
Hát én ilyet nem mondanék, mert biztos vagyok benne, hogy színpadon élő zenekarral és megfelelő térben nagyon, nagyon erős előadás lehet. Én azért bízom benne, hogy nem csorbult, vagy legalábbis nem csorbította a kamera ezt a drámát. És annyit még hozzátennék, ne haragudj, hogy nagyon fontos a Fullajtár Andrea és Glovicki Bernáton túl a három zenész. Hát ez egy nagyon nehéz feladat volt, amiben hatalmas nagy segítség volt a zenei vezetője ennek az előadásnak, Dargai Marci barátom. És azt kell tudni erről a darabról, hogy ennek a végleges szövegkönyve az tulajdonképpen egy partitúra, amit a Nádas a Vidovszky Lászlóval együtt jegyzett, és tehát hogy a drámához tulajdonképpen egy eléggé részletes és gyönyörűen kézzel megírt kotta is tartozik. És nekünk az volt az alapvetésünk ennél az adaptációnál, ami azért nem egyből született meg, de hogy én minél többször olvastam a drámát, annál világosabbá vált, hogy ezt tulajdonképpen úgy érdemes csak megcsinálni, ahogy le van írva. Tehát, hogy ez egy eléggé hűséges adaptáció az eredeti íráshoz. És kicsit azt is gondolom, hogy talán most van először az, hogy a Vidovszky féle zene és a szöveg az úgy szólal meg, ahogy az meg lett írva, egész egyszerűen azért, mert a filmben lehetőség van arra, hogy mindent tökéletesen rögzítsünk, amíg egy színpadi előadásnál ugye ezek, hogyha esetleg a szöveg nem úgy jut az ember eszébe, vagy félreüt valaki, vagy nem úgy lép be, akkor ez az egész struktúra már felborul.
Mondtad azt, hogy nagyon izgatott ez a történet, és hogy nem biztos, hogy ezt teljesen ki lehet csomagolni. Nem pont így fogalmaztál, de valahogy így értelmeztem. Igen. És hogy ez egy olyan történet, ami ugye visszanyúlik az 50-es évekre, ahol rengeteg titok volt a társadalomban, nem tudta egyik ember a másikról, hogy ki az ügynök, ki az, aki figyeli, ki az, aki vele van, ki az, aki ellene. És ugye mi vagyunk az a generáció, akiknek a szülei erről pont így beszéltek, ahogyan most mi beszélünk róla, hogy igazából nem lehetett tudni, mindig csak a szomszédról ilyen félmondatok, hogy na, ez is ügynök volt, vagy ez is ügynök, és hogy ezek valóban, vagy ezeket fel lehet-e valaha úgy tárni, ezeket a történeteket, hogy objektívek legyünk? Vagy csak maga az érzet az, ami megmutatható ezekből a társadalmi, nem tudom, feszültségekből?
Jó kérdés. Én bízom benne, hogy segíthetünk abban, hogy ez feltárható legyen. Ami viszont engem inkább érdekelt ebben a konkrét történelmi tényeken túl, mert mondom, nagyon nehezen lehet összerakni azt, hogy nyilván azt tudjuk, hogy a Rákosi korszakban vagyunk valahol, de erre sincsenek konkrét utalások, és egy picit én olyan szemszögből néztem ezt az egészet, hogy ez egy időtlen történet legyen, és nem feltétlenül ennek a realitás szintjén gondolkoztam ebben az egészben.
Ez még nehezebb így.
Igen, és ami viszont érdekes, és szerintem ez túlmutat azon a történelmi korszakon, amiről a Nádas írt ebben, hogy itt van egy fiatal ember, aki a 20-as éveinek az elején jár, és neki még neve sincs. Ugye a két szereplő a Mária, illetve a fiatalember. Tehát a Máriához köthető egy élet, köthető hozzá egy történet, tragédiákkal. Igazából ezzel a nővel megtörtént az egész 20. század az összes borzalmával együtt. A fiatalember viszont egy névtelen valaki, aki még keresi az identitását. És csak annyit tud, hogy az apja öngyilkos lett, és hogy ehhez köthető egy nő, akit ő felkeres, és tulajdonképpen ez alatt a két órás játékidő alatt ő megpróbálja a nőből kihúzni azt a történetet, ami az ő identitása. Tehát ilyen szinten egy felnövés történet. És én kicsit azt gondolom, hogy itt tudunk mi, vagy az én generációm csatlakozni ehhez az egészhez, hogy egy bizonyos életkor után óhatatlanul az ember elkezd foglalkozni azzal, hogy mi az ő sorsa, hogy mit örökölt a szüleitől, és talán, hogyha ezzel tisztába kerülünk, és jobban rálátunk, akkor egy picit a minket követő generációk számára ezt meg tudjuk könnyíteni, ezt az életnevű dolgot.
Hát ez az illúziónk egyébként, de azt gondolom, minden generációnak megvan a saját hibázási lehetősége, amikkel él is általában.
Igen.
A színészvezetésről beszélünk egy picit, ezt a két színészt hogyan tudtad úgy irányítani, hogy a történet kicsomagolhatósága az ne vesszen el. Szóval itt azért egy férfiről és egy nőről van szó, akármennyire is van egy korkülönbség közöttük.
Vagy nincs, bocs, ez is egy játék, de igen. Hogyha ezt az egészet valahogy úgy próbáljuk megjeleníteni, ami filmben nagyon nehéz, mert a film az egy borzasztóan konkrét műfaj, de hogyha mondjuk elképzeljük azt, hogy valamelyik szereplőnek a fejében vagyunk, és néha a fiatalembert látja és vele beszél, néha pedig az apjával, és néha az apja a fiatal szerelmével beszél, tehát hogy nem mindegy, hogy mikor kik beszélgetnek egymással. Én inkább azt mondanám, hogy két testet látunk, a két színésznek a testét a saját karakterjegyeikkel, de hogy ki és hogyan szólal meg, az szintén egy nagyon, nagyon érdekes rejtély vagy feladvány ebben a drámában.
A 85-ös bemutatót, ős bemutatót, az Valló Péter rendezte. Erről nem tudom, hogy vannak-e felvételek, és hogy ezekkel te kezdtél-e bármit is?
Én ezt láttam felvételről, nyilván csak felvételről tudtam.
Nem mondod.
Viszont ezt csak azután néztem meg, amikor már az én fejemben nagyjából összeállt az, hogy én hogyan szeretnék foglalkozni vele, vagy legalábbis nekem a Dargai Marci egy kikristályosodott, hogy milyen irányból közelítenénk meg. Én az ősbemutató előadást ezt nagyon szerettem. Tulajdonképpen mondhatnám, hogy nem használtam fel belőle semmit, de szerintem gondolatilag nagyon hasonló volt. Tehát igazából még a forgatás előtt néztem meg, és akkor megnyugtatott, hogy azok a súlypontok, amikre én a szövegolvasása közben gondoltam, azok nagyjából úgy ugyanott vannak. Tehát talán nem egy teljes félreértés az én interpretációm. Igen, az követő még az Eszenyi Enikő féle rendezést láttam szintén csak felvételről, de ezt már csak a forgatás, vagy hát ez pontosabban már csak azután, mikor elkészültünk ezzel a filmmel.
Tőled is megkérdezem ennek az új műfajnak a lehetőségeit. Te hogyan tekintesz rá? Kétségtelen, hogy a Covid az hozzátett ahhoz, hogy ez a műfaj, ez a színházi film műfaja, ez egy picit népszerűbb legyen. De ez neked milyen lehetőségeket adott, amikkel egyébként nem számolnál se a filmben, se a színpadon?
Nagyon jó kérdés. Nekem mondjuk azt a lehetőséget adta, hogy ezt elkészíthettem, ami egy hatalmas öröm volt. Picit azt is gondolom, hogy mivel hogy egy hibrid, ezért talán a kísérletezésnek és valamiféle szabadságnak nagyobb teret ad, mint hogyha egy tisztán színházban vagy filmben gondolkozunk. Bár nyilván azért ennek a két műfajnak a határa is kimeríthetetlenek. Szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas keveredés ez, viszont kicsit azt is gondolom, hogy meg kell találni a saját formáját. Tehát, hogyha csak kamerákkal felveszünk egy színházi előadást, akkor az nem biztos, hogy elegendő tud lenni erre az új platformra, de ne legyen igazam.
Záró kérdés, már nem ugyanide. Most készülsz a Free SFS diplomafilmedre. Erről tudhatunk egy picit?
Persze, hát ezt már leforgattuk operatőrmeister Natáliának hívják, a találkozást is ő fényképezte, és mi osztálytársak voltunk, tehát ez neki is tulajdonképpen diplomafilmje lesz. A Bécsi Egyetemnek a segítségével fogunk mi papírhoz jutni hamarosan. Ez egy áldokumentumfilm, ennyit mondanék róla, ami azt is feltételezi, hogy egy sokkal reálisabb történet és forma, mint mondjuk a találkozás. Civil szereplőkkel dolgoztunk többnyire, illetve még megemlíteném Hevesi László, aki a Thália Színháznak a színésze, ő mint Hevesi László szerepel ebben a filmben. Ezek mellett tényleg nagyon jó barátok és ismerősök, táncművészek és portások és német tolmácsok és utcáról vagy innen-onnan szembe jövő emberek szerepeltek ebben a filmben.
Az áldokumentumfilmnek a műfajáról nekem az jut eszembe, nem tudom, láttad, de az I'm Still Here-t Casey Affleck és Joaquin Phoenix alkotása. Casey Affleck rendezte, Joaquin Phoenix a főszereplője. Láttad?
Nem láttam.
Majd átküldöm neked. Zseniális. Áldokumentumfilm 2000-es évek eleje. Egyébként küldöm minden is mindenkinek, aki szereti az áldokumentumfilmeket. Na, de én itt most bontom a vonalat. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. A te előadásod, a találkozás is még látható az Elszínház Fesztivál keretein belül. Az Elszínház oldalán egészen október 1-ig.
Köszönöm szépen én is.
Köszönjük szépen.
És a kérdéseket.
Köszönöm. Török Marcellel beszélgettünk a Találkozás című előadás rendezőjével. És ez volt már a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet. Találkozunk holnap is. További jó rádiózást. Szép estét. Szevasztok.